A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a soron következő zsoltárunkat, a 148. zsoltárt Pankós Beatrix tolmácsolásában.
Menjetek, dicsérjétek a magasságban, dicsérjetek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege, dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag, dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek! Ti tengeri szörnyek, az egek óceán! Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok minnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földkirályok és minden nemzet, vezérek és földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét, már csak az ő neve magasztos, fensége a föld, s az ég fölé emelkedik. Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat!
Köszönjük szépen! Hallgassátok meg, kedves testvéreim, bűnvalló zsoltárként az 51. zsoltárunkat. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, amikor megállunk előtted újra és újra, és látjuk a te tisztaságodat, tökéletességedet, fényedet, akkor mindig látjuk a saját életünknek is a tökéletlenségét, sokszor homályos és sötét voltát. De köszönjük neked, Urunk, hogy ez a fény, ez nem csak azért világít, hogy rámutasson a vétkeinkre, a hibáinkra, hanem azért is világít, hogy segítsen, hogy utat mutasson. És így kérünk, mutasd meg az igazi alázatnak, az előtted való bűnbánatnak az útját, és mutasd meg nekünk azt az utat, ami a te keresztedhez vezet, hogy meglássuk a bűnbocsánat útját. Így teszünk le most eléd, Urunk, mindent, ami terhel, ami nyomaszt, ami fájdalmat okoz, ami elválaszt tőled, és kérünk add, hogy tisztán és igazán találkozhassunk veled, megújulva, örömben, hálával. Ami Urunk, Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amely írva található Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt levelének második részében, annak a 16. és a 17. verseit olvasom föl. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Amen. Kedves testvéreim, Azt hiszem, hogy az adventi időszakban, vagy mondhatnám így is decemberben, mindig van egy rossz érzésünk. És ez valahogyan a sötéthez kapcsolódik. Valami olyan érzésünk van, hogy bizony egyre rövidebbek a nappalok. Aki ugye dolgozik reggeltől estig, az igazából csak sötétben jár kint, vagy éppen az iskolások is úgy járnak, hogy bemennek az iskolaépületbe, még sötét van, kijönnek onnan, és már sötét van. És az embernek az az érzete, hogy itt bizony nincsen világosság. És az adventi időszak valahogyan egy kicsit a lelkünket is ebbe az irányba terelgeti. Ha pedig sötét van, akkor azt érezzük, hogy nincsen fény, és bizony, akkor nincsen árnyék sem. És az ember úgy van ezzel, hogy egy kicsit akkor át kellene módosítani a lelki világát. És ez a felolvasott igeszakasz, amit hallottunk, mondhatom nyugodtan, igazi, klasszikus adventi igeszakasz. Az eljövendő Krisztusról beszél. Arról, aki odalép az életünkhöz, aki segít és támogat bennünket, arról, akinek az érkezésére, visszajövetelére adventben is készülünk. Pál apostol erről beszél. Az eljövendő Krisztus valóság. De nem csak valóságról beszél, hanem beszél árnyékról is. Arról, ami sokszor nem kellemes és nem kedves a lelkünknek. Amiről azt gondoljuk, hogy az olyan optikai csalódás is lehet. Az árnyakban nem mindig lehet mindent megkülönböztetni. És akkor még eszünkbe juthatnak ilyen adventi igék is, Ézsaiás próféta könyvéből, hogy a nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, és a halál árnyékának völgyében lakókra világosság ragyog. Ott is ott van az árnyék. A halál, ami erre az egész földre rávetül, és igen, érezzük valahol, hogy ezzel az árnyékkal problémánk van. De ne legyen bondunk az árnyékkal. Próbáljunk meg egy másik irányba elindulni, amit a Szentírás a szívünkre helyez itt, ebben az ige szakaszban is, és még sok más helyen is. Az árnyék valamit megmutat. Az árnyékban valami kirajzolódik. Hadd hozzak egy bibliai példát. Annak idején, amikor megkezdődött Pünkösd után a nagy apostoli korszak, a fellendülés, akkor azt olvassuk a Szentírásban, hogy az apostolok által sok jel és csoda történt. És van egy érdekes részlet, hogy az emberek fekvőhelyekre, ágyakra tették a betegeket, kirakták az út mellé, hogy ha Péter arra jár, legalább az árnyéka vetődjön valamelyikükre, és akkor meggyógyulnak. Ugye azt várnánk, hogy azt olvassuk a folytatásban, hogy és nem gyógyult meg senki, mert az árnyékban bíztak, de nem ez van. Az van odaírva a végére, hogy és sokan meggyógyultak. Miért? Az árnyék gyógyított? Nem. Péter gyógyított? Még csak nem is Péter. Hanem az a Krisztus, aki Péterben ott volt, és akinek az árnyéka oda vetődött, igen, a Krisztus árnyéka jelent meg. És a Krisztus árnyéka gyógyított. És hogyha így látjuk az árnyékot, ugye, hogy mennyire más, akkor már nem félünk tőle, meg nem a sötétet látjuk, meg nem a homályosat, hanem valami különlegeset. Az árnyékban megjelenik maga Krisztus. És ez a felolvasott ige szakasz is erről beszél, hogy van árnyéka az eljövendő Krisztusnak, van lenyomata, van, ami megjelenik az életünkben, ami újra és újra emlékeztet minket arra, aki a valóság. És mit mond a felolvasott ige szakasz? Senki el ne ítéljen titeket, sem ételért, sem italért, sem ünnep, újhold vagy szombat miatt, mert mindezek árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Semmi miatt ne ítéljenek el titeket. Mert hogyha ami itt van ezen a földön és körülvesz minket, étel, ital, ünnep és minden más, ha az Krisztust rajzolja ki, akkor nem ítélhetnek el minket. Eszembe jutott, hogy sok ilyen gyerekújság van, amiben az a feladat, hogy ott van egy kép, és mellette négy árnyék. Hát mondhatnám azt is, hogy sötét folt. És meg kell találni az árnyék kép alapján, hogy melyik passzol az eredeti képhez. Kicsi eltérések vannak, de hogyha valaki alaposan megnézi a körvonalat, akkor látja, melyik árnyék kép tartozik az eredeti képhez. Jézus Krisztusnak is van egy lenyomata ebben a világban, amit észrevehetünk. eljött erre a földre, hogy itt közöttünk járva megmutassa magát. És amikor az árnyékban észrevesszük őt, akkor megtaláltuk a lényeget. Akkor emiatt nem ítélhet minket senki sem. És miért fontos akkor az árnyék? Azért, mert csak ott van árnyék, ahol fény is van. Sőt, az árnyék ott igazán éles, ahol erős a fény. Ahol csak éppen pislákol valami, ott az árnyék is elmosódott. De erős fényben tisztán és világosan kirajzolódik a lenyomat is. És ezt vegyük komolyan, kedves testvéreim. Ha Krisztus fénye erősen világít, ha erősen jut el az életünkbe, akkor az árnyék képen is ő rajzolódik ki. És hadd mondjam azt, hogy az adventi előkészületben is sokféle kérdésünk van, mit lehet, vagy mit nem lehet. Hát alapvetően azt mondja Pál apostol, hogy mindent lehet, csak ez Krisztust rajzolja ki. Senki el ne ítéljen titeket, sem ételért, sem italért, sem ünnep újholt szombat miatt, mert mindez árnyéka az eljövendő Krisztusnak. Meggyújtottuk az adventi koszorún az első gyertyát. Minket mire emlékeztet? Arra, hogy jön majd egy második, egy harmadik, egy negyedik, hogy amikor az Úr Jézussal találkozunk, akkor felkészültek legyünk. Lehet látni sok ház előtt, hogy megjelennek a fényfüzérek. Ha ez csak egy másik nép szokásának az átvétele, nyilvánvalóan nem ér semmit. De ha ránézünk, és eszünkbe jut az, hogy Jézus Krisztus a világ világossága, és ő közénk jött, és világít az életünkben, akkor ez is árnyék képe, lenyomata a Jézus Krisztusnak. És mindaz, amit magunk körül teszünk, akár a lakásban díszítünk, vagy valamit átformálunk, vagy megpróbáljuk az életünk külső részét is ünnepi díszbe öltöztetni, hogy a lelkünk rendben legyen, akkor megjelent Jézus Krisztus árnyék képe az életünkben. És miért fontos ez? Azért, mert csak így tudjuk igazán az eljövendő Krisztust fogadni. Eszembe jutott az a példa történet, amit Jézus elmond az öt okos, meg hadd mondjam így az öt figyelmetlen lányról, akiknek az volt a feladatuk, hogy fogadják a vőlegényt. Mit csinált az öt okos? Minden eshetőségre fölkészült. Volt pótolaj a lámpásban. Azt mondták, hogy semmi szín alatt nem szabad lemaradnunk a találkozásról. Az öt figyelmetlen meg nem gondolkozott előre. Az egyik találkozott, felkészülten, a vőlegénnyel, akiről tudjuk, hogy Jézus Krisztus magát példázza benne, az öt figyelmetlen nem találkozott vele. Ezért kell készülni. Ezért kell magunkat a lelkünkben rendbe tenni. Ezért kell hagyni, hogy Krisztus árnyéka ránk vetődjön, hogy aztán ott legyen a fény, ott legyen az erő mi bennünk. Mert Pál apostol nem az árnyék ellen beszél, nem. Arról szól, hogy a valóságra figyeljünk, a fényre figyeljünk, és itt eljutunk a másik központi fogalomhoz, Jézus Krisztushoz, aki a valóság. Ő a lényeg. Mindenben őrá kell koncentrálni, soha nem szabad őt a szemünk elől elveszíteni. Tudnunk kell, hogy ő az, aki az árnyékot adja, nem más. És az adventi készülődésünk így teljes, hogyha ővele találkozunk. És ezért van advent első vasárnapján úrvacsora, hogy jelképezzük az elindulásunkat, hogy valóban a megváltó Jézus Krisztussal találkozunk, valami olyan különleges, titokzatos találkozásban, amit más nem fog megérteni, de mi a szívünk belsejében érezni fogunk. Találkozunk a megváltóval. És amikor vele találkozunk, akkor az a fény bevilágít az életünkbe. Akkor megjelenik, akkor melegséget ad. Olyan ez, mint amikor egy hűvösebb nyári hajnalon kiülünk a kertbe, és először ránk süt a napsugara. És akkor érezzük a meleget. Olyan jó leső érzés. Érezzük, mintha úgy megújulna minden egyes tagunk. Hát a Jézussal való találkozás erről szól, hogy megmelegítsen, hogy a melegével átformáljon, hogy az életünket egészen újjá tegye. Jézussal találkozni, a valósággal találkozni, ezt a csodát jelenti. Megjelenik a meleg, megjelenik a fény az életünkben. Az elmúlt hetekben egy kis történetet olvastunk a gyerekeinknek, Nyomok a hóban a címe ennek a történetnek, valahol a svájci Alpokban játszódik, És csak néhány részletét hadd mondjam el ennek a történetnek, akinek ideje van rá, még idősként is érdemes elolvasni. Arról szól a történet, hogy egy alkalommal egy rosszalkodó fiú, őt Lacinak hívják, valami olyat tesz, hogy egy másik kisfiúnak eltörik a lába. És hát a kisfiú nővére elhatározza, hogy bosszút áll. És el is kezdi a bosszú hadjáratot. Tökéletesen sikerül. A faluban mindenki megutálja Lacit, kiközösítik a gyerekek. Már a szülei is verde szemmel néznek rá, a nővére is olykor-olykor piszkálja. Teljesen érződik, hogy tökéletes a bosszú. És ennek a lánynak tetszik. Élvezi a helyzetet. Örül neki, hogy bosszút állhatott, hogy megmutatta végre ennek a komisz Lacinak, hogy milyen az élet. Ha másokat bántunk, annak bizony következménye van. És aztán ennek a kislánynak van egy nagymamája. Nagymamája azért mondogatja neki, hogy hát nem biztos, hogy ez a bosszú lenne a legjobb megoldás. Meg hát hívőasszonyról van szó, úgyhogy néha-néha megemlíti Jézust is, hogy Jézusnak nem biztos, hogy ez tetszene. És aztán egy alkalommal, ahogy így beszélgetnek a nagymamával, elmondja a nagymama, hogy fontos az is, hogy Jézust beengedje a szívébe, hogy találkozzon vele, hogy ne zárja ki. És megtörténik ez a találkozás. Ez a kislány a szívébe engedi Jézust. Ott van az a csoda, a bevilágító fény. És aztán el kell telnie még egy kis időnek, hogy megbocsásson Lacinak, el kell telnie egy kis időnek, hogy aztán újra beszélgessenek, hogy rendeződjön minden, de megtörténik a csoda. És ez a kislány úgy meséli el, hogy olyan volt ez, mint amikor a hegyek mögül előbukkan a nap, és bevilágít a völgybe, és minden kristály tisztán látszik. És látszott, hogy amit addig tett, az nem volt jó, hogy egyedül a szeretet az megfelelő út. Jön a fény, a valóság, Jézus Krisztus maga, belép az életünkbe, és mindent átformál, úgy megmelenget minket egy kicsit. És én azt hiszem, hogy amikor talán sötétedik is, amikor hűvös is az idő, meg hideg, akkor kifejezetten jól esik nekünk ez a melegség, a Krisztusé, amelyik maga a valóság. Jézus tehát a fény, ő a valóság. De hadd mondjam azt is, hogy ő az árnyék is, amelyik rávetődik az életünkre. Ezért vehetünk komolyan minden előkészületet. Ezért figyelhetünk mindarra, ami körülvesz minket, hogy aztán a találkozás az teljes erővel meglegyen, hogy ne maradjunk le semmiről, hogy teljes szívünkkel, életünkkel Jézust be tudjuk fogadni. Így jegyezzük meg, forgassuk magunkban ezt a bibliai igét. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Hát találkozzunk mi is az árnyékkal, de leginkább a valósággal, magával Krisztussal. Amen. Urunk és megváltunk, Jézus Krisztus, világnak világossága. Hálát adunk neked, hogy nem csak úgy körülveszed az életünket, hanem bele is világítasz abba, hogy megjelenhet a fény, megjelenhet a meleg, megjelenhet mindaz a szívünkben, ami tőled jön, és köszönjük ezt neked. Hiszen olyan csodás megtapasztalni, amikor békességben élhetünk másokkal. Olyan jó érzés az, amikor szeretet vesz körül minket. Olyan jó megtapasztalni, amikor van türelmünk, van jóságunk mások felé. Köszönjük ezt neked, Urunk. És köszönjük a találkozást, amit most is átélhettünk. És hálát adunk neked, hogy te folyamatosan itt vagy az életünkben, hogy cselekedjél, hogy áldást adjál, hogy mások számára áldássá lehessünk. Így könyörgünk, megváltó Urunk, ezzel az erővel és fénnyel világítsál be mindenki életébe, azoknak az életébe is, akik most inkább talán homályt, sötétet vagy fájdalmat látnak. Vigasztald meg a gyászolókat, erősítsd a betegeket, lépj mindazok mellé, akiknek lelki próbát kell kiállniuk. És könyörgünk, Urunk, hogy te légy mindig a fény, amely utat mutat, amely terelget minket. Imádkozunk gyülekezetünkért is, a gyerekekért, a fiatalokért, a munkában lévőkért, s az idősekért. Kérünk, hogy te adj erőt, te adj segítséget nekünk, hogy ebben az adventi időszakban mindenkor készen legyünk befogadni téged, s veled együtt élni. A te szent nevedért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. És imádkozzunk együtt is az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. És fogadjátok Istennek áldását. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, a mi Urunkat Jézust, legyen készségessé minket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnepújhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Amen.